Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, akik őt szeretitek. Vígadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, akik gyászoltatok miatta. Amen. 65. Zsoltár első és harmadik versét énekeljük fennállva. A 197. dicséretünkkel folytatjuk Isten tiszteletünket, hálaadásunkban rólad emlékezünk.
Kegyes táplálunkért, kiek hatalmat.
a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassátok meg Lukács evangélium a 19. részéből a következőképpen. Mikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, s úgy térjen vissza. Hívatta a 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy uralkodjék felettünk. Mikor pedig megszerezte a királyi méltóságot, és visszatért magához, hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, uram, minát 10 minát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál, kevésen legyen hatalmat 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, uram, minád 5 minát nyert. Ez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik, és aki így beszélt, uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Akkor így szólt hozzá, saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga, tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzem a pénzváltók asztalára, hogy mikor megjövök, kamatostul kapjam meg. Az ott állóknak pedig ezt mondta, egyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki? Uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, bizony megvalljuk néked azt, hogy nagyon sokszor nincsen semmi várakozás a szívünkben. Nincs bennünk az a forró kívánság, hogy bár azonnal eljönne a te országod, és aztán így nem is munkálkodunk rajta, nem is készítjük a magunk életét arra, hogy amikor megérkezel, akkor a te fiadban, akkor méltóképpen fogadjunk. Hogy könyörögjünk azért, hogy minden Isten tisztelet, amikor újra és újra halljuk a szót, a figyelmeztetést, emlékeztessen bennünket arra, hogy hova tartozunk, hogy mi a mi életünknek iránya, célja, tartalma, értelme. Hiszen meg akarsz bennünket gazdagítani mérhetetlen sok ajándékaiddal. Hogy tudjuk megkülönböztetni a valódit a hamistól, az igazit a hazugságtól. Ne hagyj bennünket eltévejedni látszatok között. Ezért kérünk téged a te szent lelkedért és a te igédért. Így áld meg ezt az Isten tiszteletet is. Amen. Az ige hirdetésre majd utána fogunk készülve énekelni. Foglaljuk a helyünket, és a gyerekek jöjjenek. Menjetek a másik oldalra. Menjetek csak oda is. Na, körbe is értek, fogjátok meg egymás kezét, nyugodtan, úgy. Áldás, békesség! Ugye múlt alkalommal azt a kérdést tettük fel, ugye, hogy tud-e az Isten magyarul, és megállapítottuk, hogy igen, mert hiszen imádkozunk hozzá magyarul, akkor válaszol. Na, de most folytatjuk ezt a gondolatot, hát hogyan válaszol, és miképpen történik ez. Erre elmondok egy kis eseményt. Tegnap sétáltam, vagy mondjuk egy egészségügyi sétámat végeztem a Dunaparton, és ahogy néztem ott a vizet, egyszer csak láttam, hogy egy kis ilyen nádból összerót, de ügyesen, szépen összecérnázott kis tutaj úszik le. Mondottam, ki is próbálom pecálni, de nem sikerül, mert hiányzott róla valami. Két dolog, nem volt rajta kormánylapát, nem volt vitorla. Így aztán nagyon esetlegesen ment ez a kis tutaj, szerettem volna ezt én megcsinálni, mondom, nem sikerült. De aztán elgondolkodtam ezen azon, és rájöttem, hogy hát tulajdonképpen miről van szó. Hogyan vezet bennünket Isten, hogyan válaszol nekünk a kérdéseinkre. Igéje és Szent Lelke által. Az ige az a kormány. Az mutatja az irányt. A Szent Lelke pedig az, amelyik ezt megeleveníti, életté teszi, amelyik fújja a lélek szele, hogy írás mondja, és az viszi előre az életünket. Hát ilyen módon ugye, kormányoz és vezet minket az Isten. Ezért van jó, hogy ti jöttök gyermek Isten tiszteletre, Isten tiszteletre, mert Isten igéjét adja, adja hozzá az ő Szent Lelkét, hogy iránya legyen az életünknek, hogy ereje legyen a mi életünknek. Mind a kettő nagyon fontos együtt. Ugye, ha csak kormánylapát van, hát akkor is nem nagyon megy a hajó. Meg csak vitorla van kormánylapát nélkül, ugye, akkor megint csak nagy problémák adódnak. Együtt a kettő nagyon fontos, az Isten igéje és az ő Szent Lelke. Ezek által válaszol nekünk bibliaolvasásban, történetekben, igehirdetésben, gyermekisten tiszteletben, és hogyha kérünk tőle valamit, akkor eszünkbe juttatja a választ egy igével. Hát így válaszol nekünk az Isten. Köszönöm szépen a figyelmet, áldás, békesség! A 370. dicséretünk második versét vegyük és énekeljük igehirdetésre készülve. Kedves testvérek, az ige, mely előttetek Isten segítségével, Szent Lelke segítségével hirdetni kívánok, a Lukács 19-ben íratott meg, a felolvasott példázat egészre van a szemünk előtt, és aláhúzom belőle az első 7 verset. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt, tehát egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hivatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és ezt mondta neki, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a lukácsi példázat akkor is nyilván nagyon ismerős a tudatunkban, talán, hogy a talentumok példázata jobban rögzült a Máté evangéliumából, mert hiszen ugyanennek a példázatnak lukácsi változatáról van szó, mégis azt gondolom, hogy a kicsi különbségek nagyon fontos üzeneteket tartalmaznak, és picit megpróbáljuk most innen felől látni ezt a példázatot. Húsvét felé megyünk az időben, Jeruzsálem felé megyünk az úton, és ekkor mondja el Jézus a mínák példázatát. A bevezető rész szerint a tanítványai egy diadalmenetre számítanak. Azt gondolták, hogy azonnal megérkezik az Isten országa, és Jézus pedig világossá tesz, hogy ez nem így van. Még messze van a királyság, de ugyanakkor arra is rámutat, hogy ez nem jelenti azt, hogy élhetünk, mintha soha nem jönne el. Valóban lehet úgy gondolni Krisztus visszajövetelére, hogy hát nincs jelentősége igazán, meg úgy is, hogy erre nézve élem az életemet. Mert mit ad nekünk ennek az üzenete? Azt a lehetőséget, hogy ne csak legyek valahogy ebben a világban, hanem tartalmasan, értelmesen, célra nézően éljek. Azt mondja Jézus, hogy az ő elmenetele nem csak távol lét az övéitől, hanem ugyanakkor egy nagy lehetőség, egy nagy esély is, őt várva élni, neki felelősséggel tartozni. Ez nem valamilyen megkötöttség, hanem az igaz emberségre való jutás, gazdagság. Arra figyelmeztet, hogy ne magadnak élj, hogy igazán önmagaddá lehess. Az a te életed, a te hited nagy lehetősége, kaptál egy pályát tőle, fúsd meg. Azt olvassuk tehát, hogy egy nemes ember távoli országba ment, hogy királyságot vegyen magának, valami tehát elkezdődött, de még a végkifejlet hátra van. Jézus földi élete és az ő visszatérése között élünk. Már elkezdődött az Isten országa, de várjuk annak teljes kibontakozását. Mi ennek a korszaknak a jellemzője a kettő között? Mondhatnám így, hogy a mínák kiosztása és a mínákkal való gazdálkodás ideje van. A kis kincseknek az ideje, próba idő, sőt a hűségnek ideje ez. Hát először is ugye 10 szolgát hivat a gazdag, vagy a nemes ember, és átad nekik fejenként egy-egy minát. A 10 az egyszerűen kerek szám, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden szolga, aki a király vagy a nemes ember szolgálatában áll, mindenki kap egy minát. Hát kérem szépen, utána néztem ennek a minának, ezt mondjuk, ha átszámítjuk, jó, ha 200 euró, ez nem egy sok pénz azért, úgy gazdálkodásra, de mindenki kap valami kicsit. Ugyanakkor ugye említés történik itt egy másik csapatról is, akik meg küldöttséget menettenek, hogy megakadályozzák ennek a királyságnak a vételét. Ebben van egy konkrét történelmi esemény a háttérben, amikor Herodes Archelaus, a nagy Herodesnek a fiát kinevezni a császár fejedelemmé, vagy kis királlyá tulajdonképpen, akkor küldöttséget menesztenek Jeruzsálemből, megpróbálják ezt megfúrni, mert annyira gyűlölt volt az ő személye. És hát itt erre valami fajta utalás van annyiban, hogy van egy csapat, aki ellene dolgozik a leendő királynak, tehát más előjellel persze. És azt is mondhatnánk, hogy Jézus nagyon reális képet fest ebben a példázatban, mert azt mondhatjuk, hogy ellenséges környezetben az Úr parancsára végzik a feladatukat a szolgák. Ilyen helyzetben nem könnyű kereskedni, de nem lehetetlen. És mégis éppen ezért még nagyobb a jelentősége annak a bizonyos minának. Tehát mi is az a minna, amit kioszt a gazda? Hát azt gondolom, ha lehet így fogalmazni, mindenki kap valami hitbeli tőkét, az evangéliumot, valami kegyelmi ajándékot, amit megkap az ember, csak föl kéne fedezni magában, egy megbízást, egy feladatot, amelyet nem csak őrizgetni kell, hanem növelni. De Pál ezt nagyon világosan kifejtő, kegyelmi ajándékok haszonra adatnak, de most maradjunk csak a példázat talajában. Ugye a talentumos példázatnál el szoktuk mondani, hogy egy talentum az nagyon sok. Tényleg sok. Aki nem tudná, az 600 mina, hogyha EU-ba megyünk, legalább ilyeneket tudjunk. Itt szerényebb a lukácsi gondolat. Nem sokat ad a király, de nem is keveset. És amit ad, az olyan, hogy azt érdemes forgatni. Ezt jó, ha mindjárt az elején tisztázzuk. Mindenkinek egyformán ad, ebben is különbözik a másik példázattól, mondjuk így, hogy esélyegyenlőség van az indulásnál. Tehát mi is igazából a feladat? Hát a feladat az az, amit Jézus így fogalmaz meg nem sokkal előtte, hogy hevesen hűnek lenni. Aki hű a kevesen, az a sokon is hű, mondja. És alig, hanem azt gondolom, hogy ez egy kulcsmondat a minákhoz is. Azt jelenti, hogy naponkénti ráfigyelés arra, hogy van valami dolgom az Úrral. Jézusnak ezt a gondolatát az egyház tapasztalata is alátámasztja. A kevesen hű az valami nagy dolog ám, ígéretes dolog, sokkal több van benne, mint ami látszik. Benne van a jövő. Kevesen hű, ebben nem a kevés minősíti a hűséget, hanem a hűség a keveset, és ezért fog megsokszorozódni. Mert ezt fogja értékelni a király. És aztán majd nagyon sokra fogja bízni azt a szolgát. Ugye szinte egy robbanásszerű, rendkívüli változás lesz ott a visszajövetelkor. Azt gondolom, hogy itt van egy meghatározás is bele rejtve ebbe a példázatban, egy definíció arról, hogy mi is az Isten országa a mínával, avval a kicsivel már elkezdődött. Itt van a kezünkben mindenkinek, aki itt ül, itt van a kezében. Kevésnek látszik, és mégis nagyon sok van benne. Kibontakozás, növekedés. És aztán majd a király érkezésével az Úr is teljes nagyságában megjelenik, és a szolga is nagy lesz. Ugye figyeltünk a példázatra. Tehát nézzük csak meg, hogy hogyan is történik ez. Három szolgán mutatja be ezeket a lehetőségeket. Az egyik szolga az egyből tizet csinál. Ez egy tízszeres nyereség. Ez egy nagyszerű eredménye, értékeli is a király. Azt mondja, hogy mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmat 10 város felett. Mennyiségileg gondolkodunk, ez már magában is egy királyság. De micsoda különbség van a 10 mina és a 10 város között. Tehát nyilván a királynak nem a 10 minára van szüksége, hiszen ő a király, ezt kell meglátni, hogy nekünk van rá szükségünk. Arra, hogy az egyből több legyen, ez adja meg a mi életünknek a gazdagságát. Mondhatnám, hogy ez egy emberi lépték. A minákkal való gazdálkodás, ez a mi ember létünknek a feladata, a munkája. A királynak tehát nyilván rám van szüksége, arra a hűségre van szüksége. A 10 város pedig ugye az már nem emberi lépték, az isteni léptékű, és az Isten az ő dicsőségét, királyságát osztja meg ezzel a hűszolgával. Hát ez a reménységünk, erre nézve élünk, de a második az csupán idézőjelben megötszörözte, őt is megjutalmazza a király. Ez is sokat mond, és nagyon fontos, hogy mindenki az elején kap egy minnát, és a végeredmény különböző, de nem mondja a király, hogy hát kérem, ez a norma, ugye ez a 10. De aki maga is végzett munkapad mellett normába a kétkezi munkát, az nagyon jól tudja, hogy hogyan fogták vissza az embert, hogy na vigyázzál már gyerek, ne csináld ezt, mert fölemelik a normát. Ez volt a jó 2 évig tartottam, míg megtanultam, hogy nem szabad nagyon sokat dolgozni, mert fölemelik a normát. De nem emeli fel a normát, hanem azt mondja, hogy ő 10 minát, ő 5 minát, mindenki nyilván különbözőeket, és mindegyiket örömmel fogadja a király, és ad valamit cserébe, valami sokszorosan, sokkal többet. Személyre szabottan történik ez a dolog. Ki mit tud, így is mondhatnám, és ebben benne van valahol nyilván az Isten népének ez a belső szerkezet, hogy nem vagyunk egyformák, de az Isten egyformán szeret bennünket, és egyformán szüksége van mindnyájunkra. De aztán itt van a harmadik, ez a másik példázat, az egy talentumos szolga, hát mit is csinál? Nagyon érdekes, azt mondja, egy kendőbe őrzi, utána próbáltam nézni, hogy mit is jelent ez. De azt jelenti, hogy a nap elleni ez a bizonyos kendő, abba van belecsavarva, belekötve, ez azt jelenti, hogy mindig magánál visz, hogy el ne veszítse. És nagyon izgalmas dolog ez, hogy tulajdonképpen ő megőrzi, hűséggel megőrzi, érdemes itt megállni, a rabbik ismertek hasonló példázatot, és a kendőbe megőrzött pénzről mondja valamelyik, hogy milyen hűséges ez a szolga, mert megőrizte ura vagyonát. És ez nyilván így is van önmagában, és nézzük csak, hogy mégis Jézus felhasználja ezt a motívumot, és azt mondja, hogy a király felől, az Isten országa felől nézve, ez nem így van. Azzal, hogy csak megőrizte, ezzel ő veszített. Hát minimum egy város feletti uralmat veszített, mert ha megduplázok, azt mondja a király, hogy egy minát csináltál, jól van, hű szolgám, kevesen voltál dű, itt van egy város uralkodj fölötte. Nem semmi dolog ez. De ha csak megduplázta volna, akkor már egészen más lenne a helyzet. Tehát ki ez a szolga? Magánál hordja az ura kincsét, vigyáz rá, de nem forgatja. Lehetne így is mondani, hogy ez a befelé élő, a magának élő keresztény. Mennyivel találkozom, hányjal találkozom. Szóval nekem nincsen szükségem igazából közösségre, de én azért megvagyok az Istennel. De Jézus eredetileg, mondják a magyarázók, talán itt ennél a gondolatnál a úgynevezett kumráni közösségre gondol, akik kimentek a sivatagba, vagy a holtengerhez, egy zárt, szigorú szerzetesi közösségben senkivel nem tárgyaltak, és úgy várták a mesiást. Minden esetre valami olyan szellemiség ez, amelyik, ahogy mondom, őriz valamit, nagyon-nagyon szorosan markolja, fogja a kezében, de félelemmel őrzi, nem meri kockáztatni, forgatni. Érdekes, hogy a király meg elveszi tőle, és odaadja annak, akinek 10 minnája van. És milyen szóvá teszik a szolgák, hogy hát uram, hát annak már eleve 10 van. A király válasz, ez a jól ismert mondás, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Én azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy a 10 minás az valójában a harmadik szolga helyett is dolgozott. Vannak Istennek szolgái, akik pótolják a többiek munkátlanságát. Bizony ők hordják a munka terhét, mert az átlagosnál nagyobb felelősséggel, hűséggel vannak, és ők ennek a bizonyságai, ahol szívvel, lélekkel forgatják a keveset, ott megtízszereződik, megsokszorozódik, és ilyen eredményeket produkálnak ezek az emberek. Abból élnek, mondjuk így, hogy élünk sokan, akik nem mindig forgatjuk a mi mínánkat. De milyen kár ezért a harmadikért, ahogy mondottam, ő is hű maradt, valóban nagy hűséggel megőrizte, de nem lett alkalmas a sokra. Kifosztott lett ő is a végén, sokkal többet veszített, mint amennyiért kellett volna neki valamit tenni. Tehát miért kell vele foglalkoznunk? Azt gondolom azért, mert az ő esete a legnagyobb kísértés az egyházban. Őrizgetni hűséggel, de nem használni. Nem használom a hitemet, a képességemet, az akaratomat, a fantáziámat. Nem tud megajándékozni az Isten, hogy megsokszorozódjon az a minna, mert lezárom, az van, ezt hozom magammal, ehhez ragaszkodom, mint halálig. Hát nyilván egyébként nem ő itt a legrosszabb, mert ott vannak az eleve gyűlölködők, akikről, vagy akik elveszik az ítéletüket, de én azt gondolom, hogy bennünket inkább csak azok érdeken, akik kaptak valamit. Hát mit csináljunk a harmadikkal, akiből lehet, hogy sok van? Nyilván a legnagyobb evangélium az, és ezt talán kimerem mondani, mert mindent végig kerestem, kérdeztem, hogy hogy is van ezzel a harmadikkal, nincs kirekesztve. Ugye nem azt olvassuk itt, hogy vessétek a külső sötétségre, nem olvasunk tulajdonképpen semmit, ítéletről nem olvasunk, de megszégyenül. Nem tudunk ennél sokkal többet. Ugye a visszatekintésben meglátja, hogy az élete mi minden lehetőséget hordozott az Isten nagyobb dicsőségére, és ő nem tette. Tehát megszégyenülve fog az ő ura elé állni. A király persze nem csak számon kér, hanem kegyelmez is, de nem kap úrságot, nem kap királyságot. És én azt gondolom, hogy ez a példázat, ez elsősorban figyelmeztetés. Ez azt jelenti, hogy még mindig lehet váltani. Még mindig lehet valamit tenni, kezdeni, érdemes. Eszembe jutott az, hogy igen, ami nagy egyházunkban nagyon sokan vannak, természetszerűleg is, mert hát az életkorunkból is adódik, hogy mi már csak őrizgetjük. Átadjuk, ez inkább csak őrizgetjük a minánkat. Hát én azt mondom, hogy forgassák, nem életkor függő. Nem életkor függő, ezt kérem. Lehet kicsit profán a példa, itt van a szomszédban egy ominózus pajzs 07, oda van írva, hogy életkor nélküli tánctanfolyam, vagy mi hasonló. Nézem néha, amikor jönnek idősek. Hát nagyon egyetértek ezzel a dologgal. Ugye hát nem életkor függő, hát kiválképpen nem az Isten dolgaiban, forgassuk. A jövőt hordozza, tudnélik. És éppen akkor fog hozzáépülni szervesen, hogy újabb egy ifjabb szolgált rétege, hogyha ezt forgatjuk. És mi az ifjaknak a kísértése? Azt gondolom azt, hogy nem veszik elég komolyan. Nem veszik esetleg elég komolyan, hogy van a kezükben valami, mert nagy dolgokat várnak az élettől, és nagy dolgok felé ácsingóznak, ami nagyon helyes, csak látni kell annak a mínának az értékét. Látni kell azt, hogy mit is akar vele adni az Isten. Az, hogy az élet egyéb ajándékait is át fogja minősíteni, átgazdagítja a munkát, a karriert, a szerelmet, a családot, a sikert, egészen más minőségé teszi, ha forgatom azt a minát, meg fogja tízszerezni az Isten a mi kezünkbe. Isten áldjon meg bennünket az ő lelkével, bölcsességével és erejével. Amen. A 360. dicséret 5. és 6. versével feleljünk az igére a 32. Zsoltár dallamára. Mennyei édesatyám, olyan jó dolog azt tudni, hallani, átélni, megtapasztalni, hogy milyen nagy gazdagság a te gyermekedként élni ebben a világban. Olyan jó dolog azt megtapasztalni, hogy mennyi minden hiányunkat pótolod ki, te kegyelmeddel, szereteteddel, hogy akkor, amikor magunk sem gondoljuk, egyszer csak meg tud sokszorozódni a kincs, ami kezeink között, nélküled csak elveszíteni és elvesztegetni tudjuk. Hadd könyörögjünk a mi egyházunkért. Olyan egyház legyen, amelyiknek a kezén nagyon sok kincs forog, azért, hogy meggazdagodjon, de mindenek előtt azért, hogy meggazdagítson. Sok kiüresedett, sok céltévesztett, értelmet vesztett életet. Hogy tapasztalják meg, hogy mindezt nálad meg lehet kapni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te egészen közel vagy, újra és újra hívsz bennünket, újra és újra a te népedként, jó pásztorként összeterelsz minket, megvédsz bennünket, vezetsz bennünket, és adod a te szent lelkedet. Szentlélek, Isten, jöjj, és tedd bennünk egészen személyessé az evangéliumot. Tedd bennünk visszavonhatatlanná a döntésünket az evangélium mellett, kegyelem mellett, és tarts meg bennünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mielőtt egy kis orgona játékot hallanánk, még fordítsuk oda mi szívünket az Istenhez, és könyörögjünk a megszomorodott szívűekért, a gyászolókért, akiknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy az Isten lelke betöltse őket, megerősítse őket, velük legyen és pásztorolja őket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. hirdetéseket halljuk meg. Előtte két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy köszöntjük a gyülekezetünkben a református zenészek munkaközösségének tagjait, akik ma nálunk részt vesznek az istentiszteleten, utána még egy előadást meg fognak hallgatni kántorunktól. És a másik dolog, amit mondani akarok, ez egy mulasztásom, hogy ugye minden istentisztelet elején van egy ige és egy bizonyos zsoltár választás. Ezt már nelen kellett mondani, hogy ez a bőti rendnek az igéje, tehát nem véletlen van, hanem az előttünk járó atyáknak a gondolatához kapcsolódunk ezáltal, hogy a bőti rend szerint mondjuk a bevezető igét és énekeljük a zsoltárt. Köszönöm szépen!
Alkalmainkat hirdetem. Ma délután 4 órakor a házas klubnak a második alkalma lesz, úgyhogy erre még szeretettel buzdítok fiatal házasokat, hogy be lehet kapcsolódni. Ez az alkalom Károly György és Hajnal Tünde otthonában lesz, a Szent Gellért utca 18-ban, tehát délután 4 órakor. Ma 4-6-kor találkozunk a gimifisekkel és a nagyifisekkel a gyülekezeti teremben, és együtt megyünk majd a Szent Imre közösségi házba a ifjúsági evangelizációnak a ma esti záró alkalmára. Hétfőn délelőtt 10 órakor babamama kör van, kedden este 6 órakor bibliaóra, 7 órakor pedig a bibliaóra után presbiteri gyűlés lesz. Kérjük a testvéreket, hogy írják alá a presbiteri meghívót. Szerdán reggel 9 órakor kézi munkakör, 10 órakor bibliaóra, este 6 órakor női bibliaóra lesz. Csütörtökön reggel 8 órakor reggeli áhítat, pénteken délután 3 órától konfirmáció előkészítő, 4:30-tól cserkészet, és hirdetem, hogy pénteken este 6 órától lesz gyülekezetünkben a kanonika vizitáció alkalma. Ez az alkalom az egyházmegyei látogatás. Minden évben jönnek az egyházmegye vezetésétől, hogy meglátogassák a gyülekezetet, és ellenőrizzék, hogy rendben mennek-e a dolgok az egyházközség életében. Most Takaró Tamás Esperes úr jön majd vizitálni. És a presbiteri gyűlések mindig nyilvánosak, de most az egyházmegyei látogatásra különösen is várjuk a testvéreket, hogy este 6 órakor ne csak a presbiterek, hanem aki tud a gyülekezetből jöjjön el erre az alkalomra. Szombaton délelőtt 10 órakor hittanóra lesz, vasárnap reggel 9 óra 40-től imaközösség a toronyszobában, 10 órától pedig Isten tisztelet, amelynek keretében majd az őrbottyáni testvérek jönnek, az őrbottyáni református otthonból jönnek látogatóba, és még meghallgatjuk a részletesebb hirdetését erről.
Hát én két fontos dolgot szeretnék elmondani az őrbottyáni fogyatékosokkal kapcsolatosan. Azt tudjuk, hogy a gyülekezetünk támogatja őket, kiválasztottunk egy kis csoportot, a Barnabás csoportot, akiket támogattunk, és eddig mindig mi mentünk hozzájuk. Most pedig azt szeretnénk, hogyha ők jönnének mi hozzánk. Úgyhogy következő héten, következő vasárnap, 28-án nagy-nagy szeretettel meghívtuk őket a gyülekezetünkbe. És múlt héten erre kértem, vagy ebben kértem támogatást és segítséget, és hál' Istennek nagyon sokan jelentkeztek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az autószállítás segítséget, a főzésben a segítséget, mert hogy szeretnénk őket meghívni ebédre. A második fontos dolog, hogy az iratterjesztés mellett lévő polcokon vannak olyan tárgyak, amelyeket az őrbottyáni fogyatékosok készítettek. És ezekből lehet vásárolni, hogyha valakinek tetszik valamelyik tárgy, akár egy váza vagy egy mécses, akkor meg lehet venni, mert ezzel is támogatjuk őket, és így hozzásegítjük őket ahhoz, hogy még több ilyen tárgyat tudjanak készíteni. Nagyon szépen köszönöm!
Jövő vasárnap délután 4 órakor lesz a derekas következő alkalma Nagy László presbiter otthonában, a Kova utcában, Kova utca 12-ben. Végső búcsút vettünk Karácsony Ida asszony testvérünktől március 9-én a budafoki temetőben. A vigasztalás igéit az Efézusi levélből vettük. Azért immár nem vagytok jövevények és zselérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek. Eltemettük Varga József atyánk fiát, 91. életévében hunyt el. Az igét János első levele első rész 17. verséből hirdettük. És a világ elmúlik, és annak ábrázata, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. És utolsó útjára kísértük Mester Csiki Sándort, aki 81 éves korában hunyt el. Isten igéje a második Korintusi levél 5. részének 10. verséből szólt, mert nékünk minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszat. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családok életére, és az örök élet reménységét erősítse Isten a szívükben. Szeretettel várjuk őket gyülekezetünk alkalmaira, hogy itt a közösségben is gyógyuljanak az ő sebeik. Hirdetem végezetül, hogy húsvétkor az Isten tiszteletünket közvetíti a Duna Televízió. Kérem, hogy imádsággal készüljünk erre az alkalomra, hogy valóban az öröm üzenetet tudja majd a gyülekezetünk hirdetni azoknak, akik nem tudnak templomba menni, hanem a televízióból nézik ezt az alkalmat. Énekeljük a 472. dicséretet az áldás vétele előtt a 3., 4. és 5. versét.
Together.
Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.